Marci adásba kapcsolja Mihály Balást. Szeretnék róla egy pár mondatot mondani. Ahogyan mondtam, ő a Magyarországon élő egyik legmeghatározóbb iszlám és Afrika szakértő, a Korán egyik fordítója. Olyan kalandos életet élt, hogy még Zimbabvéban, egy Bulawayo nevű városban, ez a második legnagyobb város Zimbabvében, ott mecsetnek volt imavezetője, illetve dolgozott Kuwaitban, tehát olyan kalandos életet futott be, mint Germanus Gyula, és nagyon örülök, hogy a Mentateába meg tudjuk őt kérdezni pár afrikás témába. Úgyhogy most akkor meg is kérem Marcit, hogy akkor adja is be nekünk adásba. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt mindenkinek!
Asszalamu alaikum!
Alaikum asszalamu rahmatullahu barakat! A kötelező terminológusokon akkor végigmentünk.
Igen, úgyhogy ha lehet, akkor egy kicsit beszéljünk Maliról kezdésnek, ugye még azoknak is a figyelme most Mali felé fordult, akik egyébként nem foglalkoznak Afrikával. Mali kapcsán nekem az jutott eszembe, amikor ugye elkezdődött ez az egész konfliktusot, hogy iszlamisták nyertek teret északon, hogy a tálibokhoz hasonlóan, hogy Afganisztánban a tálibok igazából nem voltak, tehát az afgán lakosság soha nem volt olyan nagyon fanatikusan vallásos, mint amennyire a tálibok. És én úgy tudom, hogy a Maliban a muszlimok sem kimondottan vevők erre a fajta ilyen vahabita vonalra. Milyen az iszlamistáknak a megítélése Észak-Maliban?
Hát örülök ennek a kérdésnek, mert előjáróban annyit, hogy körülbelül a múlt század végére tehet az az időpont, amikor 1400 éves iszlám jellegek eltűntek, és egy teljesen újféle iszlám jelent meg a világon. Ez a bizonyos vahabita vonal, igaz, hogy ez nem a múlt században, hanem előbb jelent meg. Mindegy, tehát a hangadói jelenlege a muzulmánoknak ők. Holott a muzulmán tisztek valami egész más magatartás formát követnek, például Maliban a fővonal a szufi, tehát egy olyan szeretetre épülő és önmagába forduló iszlámról van szó, amelyet mondjuk a keresztény megfelelőképpen a szerzetes rendekkel tudnék érzékeltetni. Nos, a legjobban éppen ezek a szufi vonalak voltak kitéve az iszlámisták támadásainak, hiszen amikor ők tavaly március 22-ét követő állampuccsot követően elfoglalták Észak-Malit, akkor elsősorban a szufi testvéreikkel számoltak le, és behozták Maliba idegenként, tekintve, hogy ezek az iszlámisták ott teljesen idegenek, nem ott laktak, őket betelepítették, bejöttek. Egy olyan iszlámot hoztak, ami abszolút testüdeg egész Nyugat-Afrikában, de azt is mondanám talán az egész világon. Összetörték azokat a faragásokat, jellegzetes afrikai faragásokat, amiről mindenki tud, és az utcélén szokták árulni, tekintve, hogy bálványimádásnak minősítették, akkor a legkisebb általuk bűnnek ítélt dolgokat, kézláb levágást vezettek be, tízéseket vezettek be, gyakorlatilag terror, és gyakorlatilag visszamentünk 500 évet az időbe, borzasztó állapotok jöttek létre. Most ennek hál' Istennek vége.
Beszéltünk arról, hogy ugye azt említettem a hallgatóknak, hogy ön Zimbabvében, Bulawayo városában egy mecsetben volt imavezető, és azt elmondom a hallgatóknak, hogy aki nem ismeri annyira Afrika térképét, aztán nem is tudja, hogy Zimbabwe egy olyan ország, amelyiknek nincsen kiárata például a Indiai óceánra. És ez azért egy fontos szempont, hiszen ugye ott van Zanzibár szigete, ahol az ománi szultánság megvetette a lábát évszázadokkal ezelőtt, és ugye így nyilván az ő közvetítésükkel oda könnyen eljutott az iszlám vallás. Engem az nagyon érdekelt mindig is, hogy hogy jutott el az iszlám vallás Zimbabvébe, amelyik egy ilyen tengertől elzárt ország, ahogy mondtam.
Így van, eljutott. Na de akkor képzeljük el magunk előtt Afrika térképét, és képzeljük el az ezelőtt 200-300 évvel ezelőtti viszonyokat, ahol gyakorlatilag az arab kereskedők, illetve az arab rabszolgavadászok vették uralmukba a partvidéki területeket. Tehát valóban jól mondja, ahol partvidék volt, ott az iszlamizáció az gyakorlatilag megtörtént Kelet-Afrikában. Nyugat-Afrikában pont fordítva a Szahara felől jöttek a rabszolgavadászok és kereskedők, tehát ezeknek a nyugat-afrikai országoknak az északi, azaz a Szahara felé eső része iszlamizálódott, Kelet-Afrikában pedig a hajóval megközelíthető, tehát a parti rész iszlamizálódott. Nézzük például a maga a szó, hogy Swahili, azaz, hogy a kelet-afrikai nyelveknek a neve az, hogy Swahili nyelven beszélnek, az a Sahil szóból érkezett, tehát a Sahil az meg arabul tengerpartot jelent, és ez egy arab eredetű szó. Nos, de a kérdés, hogy hogy került Afrika belsejébe, az egy másik dolog. Ugyanis ne felejtsük el, hogy Zimbabwe nem volt. Zimbabwe a 60-as évek végén, bocsánat, később, 70-es évek közepén nyerte el függetlenségét. Azért Rhodesia névre hallgatott, és Malawi, Zambia és Zimbabwe alkotta együtt Rhodesiát, és itt angol dominancia volt, és az angolok pedig rengeteg kelet-indiai szigetvilágból érkező populációt telepítettek ide, azért, hogy ők közvetítsenek önmaguk és a feketék között. Tehát malájok, indiaiak, stb. Tehát ezek a kolóniák megtelepedtek 2-300 évvel ezelőtt, és egy ilyen, hogy mondjam, rossz szóval munkás arisztokrácia réteget hoztak létre Afrika és Kelet-Afrika térségében, tehát a belső és a parti térségében, és ők főleg muzulmánok voltak, voltak hinduk is. És ezek megtelepedtek, dinasztiákat hoztak létre, és ezek a dinasztiák pedig mecseteket építettek, és minden mecset ismerve a kelet, tehát az indiai szokásokat, az indiai családok, hogy mondjam, kisugárzási formájává vált, egyben találkozó helyeivé is. Tehát nem csak imahelyél, hanem sokkal fontosabb ilyen kongregációs helyekkel szolgáltak. Innen viszont az iszlám is kisugárzott a feketék irányába. Tehát nem csak indiaiak voltak, akik ezt a vallást követték, hanem nyilván akiket ők dolgoztattak, azok közül is sokan áttértek. Így módon tehát Malawiba is, Zambiába is, és Zimbabwébe is, a fekete lakosság között, ha nem is nagy százalékban, de olyan 3-4 százalékban az iszlám fellelhető ezeknek a misszióknak a következményeként. Egyébként hallatlan érdekes helyek, ugyanis én is egy ilyen, hogy mondjam, indiai család által már 200 éve létrehozott mecsetben prédikáltam 3 évig Bulawayóban, a Berham Greenben, amelyet a Nureddin család tartott fenn, és hatalmas élmény volt, mert nem abból állt, hogy csak péntek vagy csütörtök esti összejövetelek, hanem születésnapok, családi események, mindenféle ilyen belső kohézió erősítésére szolgált a mecset. Tehát egy jó happening volt egy olyan világban, ami éppenséggel maga diktatúrája alatt szenvedett, és igen kemény élet volt akkor, tehát egy üdeszínfolt volt ez a meccset.
Hogyha megnézzük, ugye Európában, ugye tőlünk nem messze, ugye Boszniában él nagyszámú muszlim lakosság, és ugye ők az Oszmán Birodalom alatt tértek át az ott élő bosnyákok ugye az iszlám vallásra, és ez azért érdekes, mert ugye számukra ismeretes volt a monoteista, tehát az egyisten hitű vallása, ugye a kereszténység ugye Európában ekkor már elterjedt volt. Engem az érdekelne, hogy egy átlagos afrikainak az, hogy felvegye az iszlám vallást, ez valószínűleg egy sokkal nagyobb kulturális lépés volt, vagy egy sokkal inkább elütött a korábbi vallásgyakorlattól, hogy mennyire volt Afrikában példa arra, hogy egyisten hitű alapú vallást kövessenek az emberek?
Gyakorlatilag Afrika a spiritualizmus bölcsője, Tehát én nagyon élveztem és élvezem továbbiakban is az afrikai létemet, mert ott senkit sem ér vád vallási identitása miatt. Tehát mindkit épp abban a szeretetben részesítenek, csak legyen valamilyen spirituális hovatartozása. Tehát ott minden honnan az ősök szelleme köszön vissza, hiszen ez az ő kultúrájuk. Most a kérdés az, hogy most a legújabb kori iszlám miért terjedhet, és akkor nem a 200 évvel ezelőtti iszlámról van szó. Talán éppen azért, mert ők egy kicsit állottak, tehát a világ megfeledkezett róluk, és csak a teljes egyszerű eszméket fogadják be, tekintve, hogy mondja, az ő agyuk is nagyon egyszerűen működik. Tehát filozófiai eszmékre nem terjed ki a felfogó képességük, viszont az egész egyszerűekre igen. Na most ezt az iszlám tudja produkálni. Nem a 200 éves dolgokról beszélek, megerősítem ezt még egyszer, mert 200 évvel ezelőtt nem lehetünk büszkék arra, hogy terjedt az iszlám, mert nem csak a jó modorú kereskedőkön, hanem a rabszolgálatokon keresztül is terjedt, ami borzasztó, és ezzel szembe kell nézni, és nem csak mi tettük ezt, hanem a keresztény missziók is. Tehát gyakorlatilag oda mentünk, leigáztuk őket, aki felvette az iszlámot, kapott valami kedvezményt, aki nem, azt pedig levadáztuk és eladtuk. És éppen hadottam meg egy élményemet, egy bulavajói élményt, amikor a mecsetben dolgoztam, és a szomszédunkban egy katolikus templom volt, akkor gyakran összejöttünk annak a papjával, és sokat beszélgettünk, és láttuk, hogy péntekenként hozzám járnak misére, vasárnaponként hozzájárnak misére, viszont hogyha valami bajuk volt, akkor meg egyikünkhöz se jöttek, hanem elmentek a varázslóhoz. Tehát ő még nem verte át őket. Tehát az a több ezer éves bizalom az inkább a varázsló irányában nyilatkozott, meg nem a könyves, mi magunkat könyves vallásoknak hívjuk, hiszen mind az iszlámnak, mind a kereszténységnek van könyve. Nos, az iszlám mostani terjesztése az egy más dolog. Tehát itt nem a rabszolgavadászokról van szó, hanem a már meglévő és működő muszlim populációkról. Semmiképpen se ezekről a vahabitákról kell szót ejteni, mert ezeknek a működés inkább ellentétes, visszavet, de a Tijjánia meg az egyéb ilyen szufi szerzetek rendkívül hatásosan működnek, és nem ortodoxiával terjeszt, hanem zenével, az a sippanó, dobbal, nádi hegedűvel, ami a afrikai lélekhez közel áll. Tehát itt az arab tődő nyelviséggel nem tud terjedni az iszlám, viszont a zenével, az ő belső ritmusukkal igen. Még egy szó, zene. Amikor a zene Afrikában nem egyszerűen egy élvezeti kultúra, hanem egy kommunikációs forma. Tehát ezzel kifejeznek dolgokat, és kommunikálnak dolgokat. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mambo, az egy sona szó, és itt Európában egy zenei irányzatot fedez, de Afrikában a mambo azt jelenti, hogy fenségisten, és fohászt jelent. Tehát akkor, amikor ők félmesztelenül, mesztelenül dobra táncolnak, és izzadva, extázisba jöve mutatják magukat és lelkiségüket, akkor egy fehér ember számára csak a női gyönyörű idomok látványa megigéző, hogy húha, húha. Az ő számukra ez más. Az ő számukra egy fohász. Tehát éppen ezért mondom, az írott kultúrának nincs, de a zenének, a ritmusnak hatalmas jelentősége van, és ez az eszmék terjedésében is kiveszi a részét, így az iszláméban is.
Nekem Kampalában, Uganda fővárosában volt egy hasonló élményem, ahol a szikk és a hindu templom körülbelül 10 méterre volt egymástól, és ugye ennek is az a magyarázata, hogy a britek a kelet-indiai társaságból vittek be indiaiakat, akik ugye aztán ott maradtak, és ugye a 80-as években volt Indiában egy ilyen szörnyű időszak, aminek ugye Indira Gandhi is áldozatául esett, és ugye ez a szikkek és a hinduk között volt ez a vallási konfliktus, viszont Afrikában, Kampalában pedig 10 méterre békében megvolt egymás mellett a két templom, míg az anyaországban pedig ugye ilyen szomorú dolgok történtek. Ez nagyon érdekes Afrikában, hogy egy távolságra egy másik országtól milyen békében meg tudnak lenni ezek a vallások.
Afrika egyébként a tolerancia hazája minden hírettől ellentétben. Tehát ezt a sok brutalitást, azt hiszem, hogy mi fehérek, illetve külső tényezők viszik oda be. Egyébként ők önmaguktól nem lennének ennyire, ha bár mindenképpen valamilyen módon igen, de ennyire nem lenne véres a szituáció, mint ma. Tehát eleve Afrikában nem voltak határok, ezt a gyarmatosítók húzták be, lehet látni a vonalzóval illesztető határokat, megfelelő törzseket, meg népeket, és nyelveket, és kultúrákat. Egyébként Afrikában szabadon kószáló népek voltak, sokkal előbb rájöttek arra, mint az Európai Unió, hogy nem szabad egymás közé határokat tenni. Természeti határaik voltak, ez azt jelentette, hogy meddig tudott elmenni vadászni, úgyhogy haza is menjen, illetve meddig tudott elmenni, úgyhogy párt találja magának, tehát szexuális határok voltak, tehát hogy meddig kapott feleséget, illetve hogy meddig tudott elmenni, hogy a gazellát lelője, úgyhogy haza is érjen. Ilyen egyszerű volt. Na most beállították egymás között a létszámot nyilván a belső kis törzsi háborújukkal, és ez így működött. Viszont ellenségképeinknek a behozatalával és a rájuk aggatásával azért ott is megzavarodtak az emberek. Tehát most egy olyan furcsa kettősség van Afrikában, ahol a urbánusok, azaz, hogy a városban élők rákényszeredik a külföldi civilizáció pár eleme, amely úgy áll rajtuk, mint a helyén a gatya. Tehát nem illik az ő tradicionális szemléletükre, hiszen ők ösztönösen is ötvözik a saját génjeikben az ő hagyományaikat az új eszmékkel, és ez valami furcsa egyveleget hoz létre. Éppen ezért most egy ilyen krízis helyzet van, és Afrika jövője az ilyen szempontból kérdéses, hogy milyen irányban dől el. Mindenki magáénak szeretné, minden, gazdasági boom ebben látja a forrását, viszont senki sem törődik egy faktorral, ez az ember, tehát az afrikai emberrel magával. Őket úgy kihagyják a kalkulációkból, úgyhogy lesz, ami lesz.
És még végezetül azt szeretném kérdezni, hogy ön rengeteg országban élt és járt, hogyha választhatna egy olyan, akár arab országot, ahol mostantól élhetne még 100 évig, lenne olyan ország, amelyiket ki tudná választani, vagy ahhoz túl sok országot látott, hogy egyet válasszon mondjuk kedvencnek?
Hát így arab országokat nem, tehát biztos, hogy jó az élet Öböl térségében, de úgy gondolom, hogy az ő gazdagságuk és az ő tudatuk nem fejlődött párhuzamosan, tehát nem tudom, hogy az, amit ők felépítettek, 100 év múlva ugyanott fog-e állni, vagy nem. Lehet, hogy romhalmazzá válik, vagy befújja a sivatagi homok. Tehát ezek a látszatgazdagságok nem voltak meggyőzőek számomra. Ezekben az országokban nem látok egy színházat, nem, most nem Egyiptomra gondolok, hanem a gazdag arab országokra, tehát ahol tudatilag nem követte a pénzük növekedését az ő magatartásformáit. Viszont Afrikában pont fordítva van egy ősi civilizáció, amit ők maguk meg elfelejtenek, mert nem kap talajt. Na de a kérdésre kell válaszolnom. Az eddigi, de általán bejárt legszimpatikusabb ország, amikor talán az egyik legjobb nyomor is van, az Madagaszkár. Azért, mert ezen a kis, nem is kicsi, hanem hatalmas szigeten rengeteg kultúra, vallás, felfogás jön össze, és ma már békében megfér. Hát ma már, ez nem így volt a történelemben. És egy nagyon színes etnikum, egy nagyon színes és, hogy mondjam, toleráns felfogás uralkodik az országban, ott mindenki jól érzi magát, csak hát ők gazdaságilag vannak nagyon mély ponton. De lelkileg nekem a Madagaszkár okozta a legnagyobb felüdülést.
Hát kívánom, hogy még ezerszer visszatérjen erre a csodálatos szigetre, és a hallgató figyelmébe ajánlom az ön könyvét, az M-Pilót, jól mondom a címét, ugye?
M-Pilo, ez egy zulu szó, már zulu, de bele ezek egy szélete együtt. Tehát Dél-Afrika egyik legnagyobb törzséről van szó, és életet, jövőt jelent a szó.
Na, megkopott a zulu tudásom, és ez Mihályfi Balázs könyve, és ezt a Publikon adta ki, és ebben bővebben olvashatnak Mihályfi Balázs Afrikáról alkotott képéről, illetve nagyon sok mindent megtudhatnak Afrikáról, úgyhogy ezt minden hallgatónak tiszta szívből ajánlom, és én meg tiszta szívből köszönöm, hogy a Mentateának interjút adott.
Köszönöm.
És még szerintem fogjuk önt keresni ilyen témában, hiszen ez megérne még legalább 10 adást.
Nagyon kedvesek, állok rendelkezésre.
Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, Shukran Jazilan,
és
további szép napot kívánunk önnek.